prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Elindultak a céges gyorsjelentések az Egyesült Államokban, sok bank jelentett már, illetve légitársaság is. Nem igazán váratlan dolog, hogy a légitársaságok még mindig mínuszról számoltak be. A következő évek nehéz feladata lesz, hogy nyereségessé váljanak, de hogyha jobbak a várakozásokhoz képest a számok, akkor miért esnek néha az árfolyamok a gyorsjelentések közzététele után? Erről lesz szó a következő percekben.
Hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Elindult az amerikai gyorsjelentési szezon, és ilyenkor tulajdonképpen egyfajta adatáradat jön a befektetőkre. Ebben próbálunk most eligazodni Pálvölgyi Mátéval, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést a beszélgetésre.
Én is köszönöm szépen a megkeresést.
Szóval hány cég jelentett ideig az 500 amerikai legértékesebb vállalat közül, és úgy első blikre, az első számok alapján milyen állapotban volt a második négy évben az amerikai gazdaság?
Eddig 12 vállalat jelentett ezen a héten, ugye a JP Morgan nyitotta meg úgymond a jelentési szezont. A 12 vállalat az átlagosan olyan 30%-kal jelentett jobb eredményt, mint amire számított a konszenzus. Ez egyébként nem meglepő, erről talán korábban is beszéltünk már, hogy az előző 4/4 évben is olyan 20%-kal múlták felül a várakozásokat a tényszámok, mert az elemzők ugye elég nehezen tudnak a jelen környezetbe így navigálni, ezért nagyon óvatos előrejelzéseket tesznek közé. Szóval ez a 12 vállalat összességében nagyon jó számokat jelentett, kivétel nélkül az összes jobb profitot, mint amire számítottak az elemzők. Viszont ebből a 12-ből az látszik, hogy csak 2-nek ugrott meg az árfolyama a jelentést követő első kereskedési napon. A legtöbb társaság az olyan 1,5% mínuszba zárta a jelentés követő kereskedést, ami annak tudható be, ugye, hogy erre a nagyon jó számokra már számít a piac, illetve az, hogy mi történt a második negyed évben, az kevésbé számít. Most, hogy ugye ez az inflációs nyomás olyan szintekre ugrott, amire 20-30 éve nem volt példa, valószínűleg a befektetők is arra fókuszálnak, hogy melyikek lesznek azok a vállalatok, akik az inflációs nyomást a beszerzési oldalról át tudják hárítani a fogyasztókra, és kik azok, akik nem. Szóval ilyen szempontból a második negyedéves számok kevésbé számítanak a piaci teljesítmény tekintetében.
Akkor sokkal inkább azt nézik most a befektetők, hogy az egyes cégeknek a menedzsmentje milyen előrejelzést ad, egyáltalán ad-e előrejelzést a következő negyed évekre?
Igen. Tehát például a bankok, azok a Wells Fargo volt az egyetlen, aki ugrott egy 4%-ot a jelentést követően, de a Wells Fargo az ugye ilyen speciális helyzetben van, mert 2 éve ugye a Fed azzal büntette, hogy nem növelheti az eszközállományát, és szóval ott az egy ilyen egyéni sztori úgymond. De azok a bankok, akik jelentettek, a JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citi, PNC Financial, ezek mind estek egy olyan 1-2%-ot a jelentés követően, azért, mert jó számokat jelentettek például, de erre ugye számítani lehetett, és az meg nem látszik, hogy olyan jelentősen elindult volna például a hitelezési volumennek a növekedése, illetve hát ugye az alacsony kamatok miatt ugye a marzsok, a nettó kamatmarzsok továbbra is alacsonyak, és hát ezért nem tud túl optimista lenni a piac. A nem bankok azok meg ugye jellemzően nem jelentettek, tehát ugye a jelentési szezon azok ugye a bankokkal, a pénzügyi szolgáltatókkal indul meg. A többi vállalat később fog jelenteni, de valószínűleg igen, erről fog szólni a részvény árfolyamoknak a teljesítménye a jelentést követően, hogy mit mond a menedzsment, pontosan ahogy mondod, hogy milyen inflációs nyomással szembesülnek, és arra hogyan tudnak reagálni.
Volt-e olyan banki vezetés, amelyik ennek ellenére, hogy nem tudott mondjuk pontos előrejelzést mondani, vagy éppen jelentős hitelállománybővülésről beszámolni, mondjuk úgy beígért a következő negyedévekre osztalékot, vagy akár újra saját részvényvásárlási programot?
Hát gyakorlatilag az összes, de ez ugye nem most a jelentés során, hanem már 2 hete, amikor ugye a Fed publikálta a legfrissebb stressz teszt eredményeit, és az összes bank átment, akkor utána azt mondta ugye a jegybank, hogy most már nincsen korlátja az osztalékfizetéseknek és a részvényvisszavásárlásoknak, olyan korlátja, amit a pandémia idejére határozott meg a jegybank. Majd ezt követően az elmúlt 2 hétben a bankok sorra jöttek ki a magasabb osztalékokkal és a részvényvisszavásárlási programokkal. Szóval ez sem okozott úgymond pozitív meglepetést itt a jelentések során, mert a fő kérdés az osztalékok, meg az egyéb javadalmazások tekintetében az az volt, hogy a Fed mit enged nekik, és a Fed már két hete bejelentette, hogy zöld lámpával mehetnek előre.
Megmondom őszintén az, hogy a hitelállomány, akár mondjuk a bankkártya hitelállománya nem növekszik olyan nagy mértékben, az nekem idézőjelben annyira nem meglepetés, mert azért lehetett arról hallani, hogy mintha egy kicsit túllőtte volna az amerikai kormányzat a koronavírus támogatást, tehát olyan havi munkanélküli segélypénzek, vagy akár plusz, nem is segélykérelem, hanem egyszerűen csak ilyen alapjövedelemnek megfelelő pénzek mentek ki, hogy van, aki állítólag emiatt nem is dolgozik, és még hónapokig lehet, hogy nem fog elhelyezkedni, mert kevesebbet tudnak keresni, hogyha állásba menne, mint ezek által. Szóval ez a rész nem lepi meg az embert. Mennyire lehet az amerikai gazdaság, vagy akár a részvénypiac állapotáról jó képet kapni, hogyha mondjuk jön akár egy Walmart, akár egy Amazon gyors jelentés, tehát nem inkább ezt kell nézni, majd vásárlási hajlandóság vagy fogyasztási szempontból?
Az, ahogy mondod, abszolút nem meglepetés, hogy a hitelállományok nem növekednek. A fogyasztók, azok ugye a rengeteg támogatás hatására tényleg nincs szükségük arra, hogy fölvegyenek személyi hitelt. A vállalatok pedig ugye szintén tudjuk, hogy a tavalyi évben ugye rengeteg bankhitelt vettek föl, és kötvényeket bocsátottak ki, hogy ugye átviseljék azt az időszakot, és úgymond most iszák a bankok ennek a levét, hogy ugye tavaly annyit finanszíroztak, hogy idén most eddig nincsen szükség rá. Szóval ez abszolút, ahogy mondod, egyáltalán nem meglepetés. Hogy a többi szektornak a jelentései mennyire lesznek meghatározóak így a makrogazdaság szempontjából. Hát például egy Amazon az talán azért kevésbé, ugye, mert ott annak a technológiai üzletága, az, meg az online kereskedelmi üzletága, azok a húzóágazatok, és azok ugye a pandémia alatt nagyon jól tudtak teljesíteni, szóval most relatív értelemben kevésbé várnak tőle olyan fantasztikus növekedést, és ugye a gazdaság is most már kevésbé az online-ról, sokkal inkább ugye arról szól, hogy a nyitás hatására hogyan térnek vissza a fogyasztók. A Walmart az igen, meg a kiskereskedelmi láncok azok fontosak lesznek, mert a készletek azok teljesen elfogytak, tehát a vásárlók mindent megvettek, amit lehetett, és ugye gyártani meg sokkal nehezebben tudnak a vállalatok, ugye ezek a logisztikai ellátási lánci problémák miatt. Ezért most jelenleg a kiskereskedelmi láncok egytől egyig arról számolnak be, hogy egyszerűen nincsenek készletek. És már most emiatt elkezdték berendelni a karácsonyi termékeket, amiket majd november-decemberben szeretnének értékesíteni, hónapokkal korábban, vagy bizonyos esetekben csak hetekkel korábban, mint ami a korábbi években megszokott volt. Hogy az a helyzet hogyan változott az elmúlt hetekben, az érdekes lesz, bár ez is olyan, amiről kapunk amúgy statisztikát a szövetségi kormánytól, csak úgy, mint például a hitelállományok változásáról, szóval azt is úgymond inkább előrébb tudjuk, mint hogy a bankok publikálják a számokat. Összességében szerintem nem egy-egy jelentés fog számítani, hanem inkább az, hogy a legtöbb társaság mit mond, hogy hogyan alakulnak a költségek, a beszerzési költségek és az értékesítési árak. Szerintem ez lesz az, amiből inkább kaphatunk egy plusz információt így a következő hónapok tekintetében.
Az, hogy mennyire nyit a gazdaság, vagy éppen a fogyasztók, azt gondolom, hát valamennyire lemérhető a légitársaságok eredményéből. Én személy szerint a Delta Airlines gyors jelentésével találkoztam eddig, amely még mindig veszteséges. A Deltán kívül jelentett valaki?
Nem, eddig még a Delta volt az első. A Delta jellemzően ő is elég hamar szokott jelenteni, de szerintem a többiek is, a másik három nagy, az is napokon belül, vagy jövő hétig bezárólag jelentenek. Jellemzően azért ezek ilyen csoportosítva szoktak érkezni, tehát nem csak a JP Morgan jelent először, hanem jellemzően az összes bank, és aztán a légitársaságok is összességében jelentenek gyorsan, és például a Walmart, meg az összes kiskereskedelmi lánc, az meg talán nem is ebben a hónapban, hanem majd csak augusztusban fog jelenteni, mert nekik úgy unblock, egy hónappal később szokták lezárni a könyveket.
A Deltára visszatérve, az, hogy még mindig veszteséges a légitársaság, az meglepetés, vagy körülbelül erre számított mindenki, hogy amint valamelyest jobban látjuk a képet, az összképet a járvánnyal kapcsolatban, hogy akkor indulnak el jobban az emberek, tehát inkább a harmadik negyed évben, vagy esetleg a negyedikben?
Hát szerintem nem meglepetés. Ettől függetlenül egyébként jobb számot jelentett, tehát ha jól tudom, egy dolláros volt a vesztesége részvényenként, és másfél dollár körüli veszteséget vártak, szóval még a Delta is jobbat jelentett, mint az elemzők. Kisebb lett a vesztesége, viszont egyáltalán nem meglepő. Például a harmadik negyed év tekintetében is azt nyilatkozta a menedzsment, hogy olyan 30%-os visszaesést vár a bevételben 2019 azonos időszakához képest. Tehát, hogyha a bevétel mindig ennyire lent van, akkor valószínűleg a profitok is, hát ha egyáltalán lesznek profitok, vagy marad a veszteség. De ez ettől függetlenül sem meglepetés, mert ugye azt tudjuk, hogy a vakációzók azok kezdenek visszatérni, vagy már visszatértek olyan szintre a légiforgalom, mint a vírus előtti állapot, viszont ugye A nagy légitársaságoknál az ilyen szabadidős utazások csak egy részét teszik ki ugye az üzleti bevételeknek. Egy másik nagyon jelentős hányada az ugye az üzleti utak. A konferenciákra való utazás és a vállalati vezetőknek az egyik központból a másik központból való utazása, meg az értékesítési utak hasonlók, és ezek viszont nem tértek vissza. Tehát ezekre itt van a Zoom megoldásnak, meg a Microsoft Teams, meg a hasonló. Rájött arra a vállalati vezetőség, hogy nagyon hatékonyan tudnak úgyis ugye tárgyalásokat folytatni, hogyha nem személyesen vannak, hanem számítógépről. Szóval nyilván az is javul, de ha jól tudom, a légitársaságok vezetői azok évekig nem számítanak még arra, hogy ez az üzleti forgalom visszajöjjön a vírus előtti szintekhez. Szóval ilyen szempontból ez sem meglepetés, ez már eddig is láttuk ezt a trendet, hogy ez nagyon lassú lesz, és a vállalatok is erre számítanak.
Mennyire érződik a vállalati gyors jelentésekből az Egyesült Államokban, hogy állítólag akut munkaerőhiány van? Említettük azt, hogy a hitelek felvétele sem növekszik olyan mértékben, mert az állam részéről olyan nagy kompenzációkat kaptak egyesek, hogy hitelt sem vesznek fel, no meg főleg az alacsonyabb képzettségűek annyira dolgozni sem mennek el. Ez érződik a cégeknél, tehát hogy nem egy esetben munkaerőhiány jellegű problémával küzdenek?
Teljes mértékben érződik. Szóval, hogyha a vállalatokat megkérdezzük ma Amerikában, akkor ők azt mondják, hogy egyszerűen nincs szabad munkaerő. Ami teljesen más képet fest, ugye, mint hogyha ránézünk a munkanélküliségi rátára, ami 6% körül még azért relatív emelkedett a 2019-es ilyen 3,5% körül szintekhez képest. Arról van szó, hogy mondod, hogy az emberek, akik nem dolgoznak, azok otthon ülnek és gyűjtik be a csekkeket, amiket az amerikai kormány küld nekik. És ez abszolút mértékben látszik. Tehát a Goldman Sachs elkezdett gondolkodni azon, hogy megemeli a bankároknak a fizetését. A BlackRock, ugye a világ legnagyobb alapkezelője, az is tegnap jelentett, tegnap előtt talán, ők 8%-os béremelést terveznek Amerikában. Azért az nem kevés. És például tegnap jött ki a Fednek a Bécs könyve, ami ugye egy olyan ilyen anekdotákkal teli riportot nyújt az egész amerikai gazdaságról, ami az ilyen vállalati beszámolókon alapszik. Ez a Bécs könyv is azt mondja, hogy országszerte gyakorlatilag az összes vállalati szektor arról számol be, hogy nincsen munkaerő, ezért erősen kell emelni a béreket, és nagyon nagy is a mozgás a munkaerőpiacon, tehát rengetegen mondanak fel, azért, mert máshol kicsit magasabb összeget ajánlanak. Szóval az összes vállalat, az összes felmérésben arról számol be, hogy erős munkaerőhiány van Amerikában.
Ez a fajta munkaerőpiaci mozgás, vagy adott esetben akár mozdulatlanság, mert ugye említetted te is, hogy sokan nem mennek el dolgozni, mert megéri nekik egyszerűen otthon maradni. Ez akár a gazdasági növekedés, a potenciális gazdasági növekedésben is érződhet majd? Tehát nem csak, hogy magasabb inflációval dolgozhat majd az amerikai gazdaság, hanem lehet, hogy emiatt mondjuk akár egy adott esetben 2%-ponttal rosszabbul teljesít, mint amennyire teljesíthetne.
Igen, igen. Tehát ez elsősorban szerintem az inflációban fog lecsapódni, legalábbis rövid távon, mert ugye a kereslet az továbbra is magas, viszont a kínálat az alacsony, mert ugye az emberek nem mennek vissza. Tehát az embereknek már szóval ugyanannyi fizetése van, mintha dolgoznának, viszont kevesebbet dolgoznak, kevesebbet tudnak előállítani. Szóval jelenleg emiatt a növekedés továbbra is erős, azért mert az állam kipótolja ugye azt a jövedelem kiesést, ami azért van, mert az emberek nem mennek el dolgozni. Viszont mivel nem mennek el az emberek dolgozni, ezért kevesebbet tudnak legyártani abból, amit fogyasztanának, ugye. Ez persze a világ többi részének olyan szempontból jó, hogy ugye akkor megnövekszik az import iránti kereslet Amerikában. De utána ugye szeptemberben le fognak járni azért ezek a rendkívüli munkanélküli segélyek szeptember elején, szóval ott akkor lehet arra számítani, hogy egy ilyen bővülés lesz a munkaerőpiacon, de ahogy mondod, a potenciális növekedést, ami ugye a hosszú távon elérhető növekedés, az, hogyha tovább folytatódnak ezek a fiskális ösztönzők, amik az otthonmaradásra késztetik az embereket, és ezekből még azért fognak jönni támogatások, tehát ilyen családi támogatások, meg a legújabb ilyen 3,5 trillió dolláros csomag, amit most a demokraták szeretnének még évvége előtt elfogadni, abban is vannak ilyen elemek. Ezek, hogyha csökkentik a munkaerő piac méretét, akkor ugye az a potenciális növekedést is csökkenti, hiszen kevesebbet tudnak elállítani az emberek.
Akkor furcsa volt, lehet, hogy az lenne a jobb megoldás gazdasági szempontból, hogy ezeket a támogatásokat nem megszavazni, nem kifizetni?
Hát igen, tehát ez szerintem elég egyértelmű. Ugye sajnos az a baj, hogy Amerikában ebből is politikai kérdést csináltak. Tehát az 50 államból 22 államban a republikánus a kormányzó. Ez a 22 állam, ez a mai napig bezárólag beszüntette már ezeket az extra munkanélküli támogatásokat. Szóval az államok közel felében várhatóan hamarabb fog javulni a munkaerőpiac helyzete, mint szeptemberben. A demokraták viszont azt mondják, ugye, hogy ha már megszavaztuk ezeket a támogatásokat, akkor már nehogy vissza kelljen vonni őket. Ők azt mondják, hogy nem látnak kapcsolatot a között, hogy többet fizetünk az embereknek, mint amennyit a munkájukon kaphatnának, és a magas munkanélküliségi ráta között, és szerintük továbbra is szükség van ezekre a rendkívüli támogatásokra.
Pedig egyébként összességében észszerűnek hangzik az, hogyha valaki többet kap, hogyha otthon marad, mint amennyiért dolgozna, akkor nem biztos, hogy munkát fog vállalni. Még nagyon röviden említetted a fizetésemelési hajlandóságokat az amerikai cégek részéről. Akár ez is váratlanul még dolgozhatja felfelé az inflációt, és lehet, hogy a Fed emiatt akár jóval hamarabb szigorítani kényszerül majd?
Igen, tehát már most is azt látjuk, hogy masszív a béremelések mértéke Amerikában. Tehát, hogyha a bérek növekedését nézzük nem 2020-hoz képest, mert ugye ott a vírus kicsit bekavart, hanem 2019-hez képest, akkor azt látjuk, hogy a bérek Amerikában 8%-kal növekednek a két évvel korábbi szintjükhöz képest. Ilyen magas két éves növekedésre utoljára a 80-as évek elején volt példa, tehát a korábbi gazdasági ciklusokban sose volt ilyen magas a béremelés, mint most. És ugye a bérek az az egyik komponens a vállalatoknak a beszerzési költségébe, amellett a nyersanyagárak is nagyon magasak, amellett nagyon magasak a szállítmányozási díjak is, ugye, hogyha a demokraták elfogadják a következő csomagot, ezt a családi támogatás csomagot, akkor azzal várhatóan az adók is megemelkednek a vállalatok részére. Szóval a költség oldalon gyakorlatilag minden egyre többe kerül a vállalatok számára, és ezt ugye tovább kell valahogyan hárítaniuk, különben a marzsuk fog szűkülni. És ha tovább hárítják, az pedig ugye a fogyasztói árak emelkedéséhez vezet, ami pedig ugye tovább növelheti a szűk munkaerőpiacon a dolgozók bérigényét, és hát bizony ahhoz vezethet, hogy egy ilyen bér-fogyasztói ár spirál indul meg, amire a Fednek reagálnia kell majd.
Pál Völgyi Mátét, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, meg jó kereskedést nektek.
Én is köszönöm szépen, sziasztok!
Ez volt a prémium kategória, ahol beszéltünk az autóval is terveiről, számairól, és persze az amerikai gyorsjelentési szezonról is. A beszélgetések, mint ahogy azt már sokszor említettük, itt a prémium kategóriában nem minősülnek ajánlattételnek. Ha valaki befektetni szeretne, jobban járja körül, hogy mibe tenni a pénzét. Az elmúlt nagyjából 3-4 órában a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.